Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a Jézus Krisztusról szóló Biblia órák azon részéhez értünk, amikor miután bemutattam különböző szellemi áramlatokat, amelyek Jézus egyéniségét szeretnék földolgozni, a korabeli társadalom politikai, vallási helyzetét. Most arról szólnék, hogy a Biblián kívül milyen források azok, amelyek Jézus Krisztusnak a történeti valóságát említik. Talán még emlékeznek rá, hogy idéztem akkor a orosz szerzőt, illetve a szovjet szerzőt, aki leírja a Mester és Margaritába, Bulgakov, hogy a főszerkesztő azt a parancsot adja a beosztottnak, hogy ne csak csúfolja Jézus Krisztust, meg gúnyolja a keresztényeket, hanem egyáltalán azt bizonyítsa be, hogy Jézus nem is élt. Tehát volt ilyen időszak, ami ilyen abszolút hazugságra épülő ideológiát alapozott meg. Kétségtelen, hogy a Szentírás, ami legbővebben szól, azon is belül az evangéliumok Jézusról. Erről majd lesz szó, hogy kell ezt értenünk. De vannak Jézusról szóló egyéb írások is, ilyen külsőleges források. Hát először is a Biblián kívül, ami úgy elég sokat ad Jézus életéből, az úgynevezett apokrif irodalom. Ez már keresztény hatást mutat, de nem olyan tárgyilagos vagy olyan szűkszavú, mint az evangéliumok, hanem a csodára, a rendkívüliségre, a elkápráztató dolgokra teszi a hangsúlyt. A Herder lexikon szerint 50 féle apokrif írás van. Egyébként itt lehet a protestáns szóhasználattal szemben különbözőségünk, hiszen ők az apokrifokat sokszor úgy értelmezték, hogy a deuterokanonikus írások, amelyekkel a mi szentírásunk több erről már volt szó, az Ószövetség, az is újabban belekerül a protestáns Bibliába, de nem úgy, mint deuterokanonikus írás, hanem mint apokrif irodalom. Mi az apokrifon egészen mást értünk, olyat, ami kivesz egy-egy gondolatot az evangéliumból, de elengedi az embereknek a fantáziáját. És akkor ilyen evangéliumok vannak, hogy Tamás evangéliuma, Jakab evangéliuma, Péter evangéliuma, Ebionita evangélium. Ezek néha arra jók, hogy bizonyos ószövetség vagy újszövetség határán álló személyeknek, például Szent Józsefnek vagy Szűz Máriának a szüleit megnevesítik. Mert hát nem tudjuk, hogy Szűz Máriának Szent Anna volt az anyja, csak az apokrif irodalomból. Hát erre nagyon jó az apokrif irodalom is, hogy legalább nevesít személyeket, vagy elmondanak történeteket, viszont sosem tartoztak a kánoni írások közé. Ilyen tehát elég sok van. Amiben persze nekünk nagyon nagy óvatossággal kell lapozgatnunk, mert ilyenek is olvashatók, hogy a gyerek Jézus olyan csodatevő volt már 10 éves korában is, hogy homokból, agyagból csinált ilyen kismadarat rá lehet, és a kismadár rögtön fel is röppent. Tehát nyilván, hogy ilyen csodahajszászó dolgok vannak az apokrif irodalomban, de minden esetre Jézus személyét hozzák. Aztán úgy szokták mondani, hogy a 5. evangélium maga a Szentföld, hiszen annak a helyei az evangéliumban sokszor vannak említve. Jézus születési helye, működési területe, halálának helye, föltámadásának helye, amelyek a mostani régészet nyomán is még inkább közelebb kerülnek hozzánk. Nevezet és példa erre a János evangéliumában olvasható Betesda tónak a története, amiben azt olvassuk, hogy hát ott 5 oszlop volt, olyan víz volt, ami időnként elkezdett buzogni, és akkor aki oda be tudott jutni, az meggyógyult. De hát volt, aki ott volt és nem jutott oda, ezért éveket várt, hogy meggyógyulhasson. Hát azt hitték, hogy ez egy olyan lelki írás, és még Origenész egyházatja is úgy elelmélkedik róla. De aztán kiderült az ásatások folyamán, hogy ezek valóban léteztek. Már a 19. században, amikor építkeztek, a Szent Anna templomnál restaurálást végeztek, már akkor előkerültek dolgok, például a Betesda tóra vonatkozóan, és aztán a múlt század 30-as éveiben pedig már egészen aprólékos dolgokat megtaláltak a régészek, és meg is jelent egy ilyen könyv, a Bibliának mégis igaza van. Magyar olvasható könyvek közül a Gerhard Kroll jezsuita papnak a könyve a Jézus nyomába, úgy gondolom, hogy ezt elég sokan ismerik, legalábbis külső borítója szerint. Ez egy olyan könyv, ami az egyes evangéliumi helyeket úgy földolgozza, még történetileg is, földrajzilag is, mint egy bizonyítva azt, hogy amit ott akkor mondtak, hogy ennyi járásnyira van meg, így látható, úgy található, az valóság, hiszen maga a régészet, a Szentföld földrajza igazolja. Ezért is maga az ásatásoknak a tanulsága a nagyon fontos számukra. Ugye a Betlehem temploma, a Kálvária helye, aztán a föltámadás bazilikája, a Szentsír templom, ezek mind-mind olyan dokumentumok, amelyek visszanyúlnak Jézus korára. És hát a kereszténység a fölszabadítástól kezdve kegyeleti helyként tartotta. Például Nagy Konstantin is, amikor fölszabadította a kereszténységet, akkor próbált ott új épületeket építetni, sőt már az anyja Szent Ilona kezdte, és hát így bukkannak arra a helyre, ahol a Kálvária volt, ahol Jézust keresztre feszítették, ott van ma a több keresztény ritusban élő kereszténységnek a temploma, a Szentsír temploma, illetve hát van a föltámadás temploma, Getsemáni kert, Genezáretitól sok minden, ami bizonyítja, hogy Jézus által bejárt helyek, amelyeket megörökített az evangélium, az valóság. És hát ez is bizonyítja, hogy az Isten megtestesülése Jézus Krisztus személyében az igenis akármennyire hihetetlen térhez, időhez kötődött, hogy a történelem bizonyos idején és bizonyos helyén lett közöttünk az ige testé, és itt végezte be megváltói munkáját. A zsidó irodalom is érdekes, mert annak vannak történetírásai, és vannak a Talmudba, a zsidó irodalom bölcselkedésébe tartozó írások, amelyek szót ejtenek Jézus Krisztus személyéről. Hát ilyen Josephus Flaviusnak a könyve, a zsidók története. Ez az ember Krisztus születése után 38-tól 100-ig élt. Tehát egy olyan jó 60 évet élt. Nagyon művelt ember volt, tudott latinul, görögül, héberül, papi családból, mert három könyve van neki, a zsidó háború, a zsidók története és önéletrajzi írása. Ezek mind olvashatók magyar nyelven. És hát ez az ember Rómába járt, nagyon megtetszett neki a világváros, Róma, és ő hát eltelt a római birodalomnak a nagyságával. Mégis amikor hazatért Rómából, a zelóták által kirobbantott háborúba ő is bekapcsolódott. Erről már volt szó, hogy volt egy olyan vallási párt, politikai párt, amelyik ha kell, harcok árán is ki akarta űzni a rómaiakat. És hát ez lett a vesztük, mert a rómaiak olyan túlerővel mentek, hogy Jeruzsálemet és minden erődöt elfoglaltak. Na most ő ebbe a háborúba beszállt, és ő is harcolt, de elfogták. És aztán, mikor hát tudott érintkezni a rómaiakkal, hadvezérrel, mindenkivel, akkor az egyiknek megjelvendőlte a Vespasianusnak, hogy majd császár lesz. És akkor bekövetkezett, akkor szabadon engedte. Rab volt. De ő már ekkor a rómaiak oldalán is volt, tehát ő neki úgy kellett írni, hogy azért a rómaiakat magasztalja. Tehát olyasmi ez, hogyha történeti hasonlatosságot akarok párhuzamba hozni, tehát ugye itt is volt egy szovjet megszállás ideje, és hát bizony voltak olyan írók, akik vagy kényszer, vagy érdek hatására, hát egészen zászló vivőivé váltak ennek a kommunista eszmének, magyarul írtak, de szovjet érdekeket szolgáltak ki. Hát kicsit így van Josephus Flavius esetében is. A zsidó háború története az kegyetlen, hosszú könyv. Emlékszem rá, katonaság idején gyötörtem magamat, és nagyjából el is olvastam. Réva József fordításában, nem a miniszter, hanem a nyelvésznek a fordításában. És apró és nagy cselekedeteket a Jeruzsálem ostromából egymás után sorjáz. Aztán végül jelesik Jeruzsálem, ezt mind leírja a szörnyűségeket. Ez volt a zsidó háború, a 66-os, 7-es római háború, aztán Massadal este, meg minden, ami megörökítődött Josephus Flavius által. Egyébként ő neki Josephus volt csak a neve, de a rómaiak iránti tiszteletből felvette a Flaviust. De utána megírta a zsidók történetét. Hát az a könyv itt látható, elég vaskos, főként ha azt hiszem, hogy ha valamikor ezt kézzel írták, akkor ez három ennyit tett ki, mint ez a sűrű nyomtatott könyv. És ebben egy-két helyen ír Jézusról, illetve Keresztelő Jánosról. A Keresztelő János emlegetése az azért nagyon fontos számunkra, mert maga az evangélium is hozza. Hát például ilyeneket ír Keresztelő Jánosról. Seregestül tódultak hozzá az emberek, és nagyon szívesen hallgatták ezeket a beszédeket. Ezért Herodes attól tartott, hogy ennek a férfiúnak a tekintélye, akire úgy látszik mindenki hallgatott, a népet még majd lázadásba kergeti, Ennél fogva jobbnak tartotta még idejében eltenni őt láb alól, mintsem, hogy valami fordulat következzék be, és akkor bánkódjék majd, amikor már itt a veszedelem. Ilyenféle gyanú miatt tehát Heródes bilincsbe verette Jánost, és az imént említett Makherosz várába vitette, és ott kivégeztette. Ez tény is való, hát tudjuk, hogy le is fejezték keresztelő Szent Jánost. Viszont nekünk arra jó, hogy az evangélium által is fölidézett, emlegetett szemét hozza. Aztán Jézusról ír, itt viszont van egy gyanú, ugyanis ezek az írások, a zsidó írások is, amelyek latinul íródtak, mert ő latinul írt, és amint észrevettük, igen jó stílusa volt, ezek másolásokkal maradtak fönn. Az első olyan időben olyan írás, ami ezt hozza, már későről való, 9.-10. századból. Viszont több helyütt le van fordítva és idézgetik, egyháztörténészek és mások is. Tehát valószínű, hogy nagyon hiteles volt a fordítás, de a Jézusnál betehetett valami keresztény szerző ilyen lapszéli jegyzetet, és a következőben már beírták, mert már annyira magasztalja Jézust. Na most maguk a zsidók elismerik, hogy Jézust említi. Na tehát így van, hogy a Pilátus történetet, ebben az időben élt Jézus, ez a bölcsember, ha ugyan szabad őt embernek neveznünk, ugyanis csodákat művelt és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot, és sok zsidót és görögöt megnyert. Azt gondolják, hogy ez, hogy ha ugyan szabad őt embernek neveznünk, ez betoldás lehet. De az, hogy azt leírja, hogy sokakat megnyert, ez eredeti. Ő volt Krisztus. És ám bár főembereink följelentésére Pilátus keresztre feszítette, most is hívek maradnak hozzá azok, akik addig szerették. Mert harmadnap föltámadt és megjelent közöttük, mint ahogy Istentől küldött proféták, és is sok más csodálatos dolog előre megjövendőlte felőle. S mégis ma is megvan a keresztények felekezete, amely róla vette a nevét. Most itt van olyan egyházatja a harmadik században, amelyik csak azt a részt hozza, amiben említik Jézus Krisztus. Eusébius. De már egy 100 évvel később, akkor már volt olyan variáció, amiben benne vannak már ezek a Jézust magasztaló jelzők is. Tehát magában a zsidók történetek könyve is olvassuk Jézusnak a történetét. Aztán, hát miután végigvesz nagyon hosszú időt Josephus Flavius, a Jézus utáni időből is vesz, amikor is volt egy Annán nevű főpap. Nem Annás, hanem Annán, ott ilyen hasonló nevek voltak. És az Annán idején, aki Festus, római helytartó, vagy igen, halála után nagyon sok kegyetlenséget vitt végbe, ezt írja, tehát a nagy tanácsot törvényszéki ülésre hívta össze, ez az Annán, és eléje állította Jakabot, aki testvére volt Jézusnak, akit Krisztusnak neveznek, és még néhány más embert, törvénysértéssel vádolta őket, és végül mindent megkövetkeztette. Kétségtelen, hogy Jézusnak rokona volt Jakab. Ezt tudjuk az evangéliumokból is, és azt is tudjuk, hogy az idősebb Jakabot már 42-ben Krisztus születése után már kivégezték. Tehát itt egy más esemény kapcsán emlegeti Josephus Flavius Jézust. Egyébként elég szűkszavon bánik a idézettel, de hát el lehet képzelni, aki azért még mindig zsidó volt, annak ellenére, hogy hát a rómaiakat nagyon tisztelte, szerette, vagy legalábbis behódolt nekik, ő nem nagyon akarta Jézus Krisztus személyét felemelni, hiszen a zsidóság nem fogadta elő az ő személyét igazi mesiásnak. Aztán vannak olyan más írások is, amelyek a római irodalomból valók, azok pedig hát részben Pliniustól, Svetoniustól és egy-két másik akkori írótól származik. Illetve Tacitustól. Tacitus az volt a rómaiaknak a katona Istvánja. Mint mi tudjuk, hogy a katona István írta meg a magyarság történetét 1844 latin nyelvű kötetbe. Aki itt élt a mi házunkban, vagy a kanonoki házban, de akkor már megírta, amikor idejött, itt már csak a kalocsai érsekség két kötetével ajándékozta meg magát a befogadó egyházmegyéjét. Most ez a Tacitus ír a római történelem kapcsán Jézus Krisztusról. Visszaemlékszem, hát én latinos osztályba jártam, hogy egyik olvasmányunk ez volt, hogy Tacitusnak a Néróféle egyházüldözéssel kapcsolatos írásait olvastuk. Ugyanis Néró ilyen piromániás, vagy hát ilyen eszement ember volt, fölgyújtatta Rómát. Költői ihletét akart szerezni. És hát ezt már egy császár se tehette még csak úgy, ezért hát szorult a hurok körülötte, hogy hogy tehette ezt, és ráfogta a keresztényekre. És ezt írja Tacitus, hogy véget vessen a sok szóbeszédnek, mármint Néró. Néró a vádat áthárította azokra, akiket a tömeg istentelen életük miatt gyűlölt és kereszténynek nevezett. Ennek a névnek a szerzőjét, Krisztust, Tiberius uralkodása alatt Poncius Pilátus kivégeztette. Ez a vészes babon, amelyet sikerült egy pillanatra elfojtani, ismét kitört, és elzönlötte nem csak Judeát, ennek a bajnak származási helyét, hanem még Róma városát is. De már tudjuk, hogy 50-es években ott voltak a keresztények. A világ minden tájáról ide csődül, és talán hangos tetszésre mindenfajta borzalom és gyalázat. Ugye azzal mondja, itt van egy óriási nagy város, azt ide minden eszement ember ide jön. Így tehát először elfogták azokat, akik beismerő vallomást tettek, azután az ő vallomásuk alapján nagy sokaságot mondottak ki bűnösnek, nem annyira a gyújtogatás vágyában, mint egész emberiség gyűlölete miatt. Hát ő így látja, egy római történet író, hogy ennyire káros emberek a keresztények. Egyébként Svetoniust tudjuk, hogy 64-ben történt ez, tehát némelyek szerint 67-ben, de hát ez összevág azzal, hogy mi Szent Péter és Szent Pál halálát 67-hez, vagy esetleg 64-hez kötjük. Olyan messze távolban van, hogy ott már a ekkora tévedés lehetőség, ez már nem jelent nagy hibázást. És ez a Svetonius, most előbb a Tacitus mondtam, most a Svetonius, leírja, hogy 64-ben volt ez az eset, hát ő is az első század második felében élt, akár csak Tacitus. Az még azt is azt leírja, hogy a Claudius kizavarta a városból a zsidókat, ezt egyébként az apostolok cselekedete írja, csak ő még hozzátesz, hogy ezek keresztények is voltak, vagy ahogy a keresztényekkel való viaskodásuk miatt. Tény is való, hogy az első században a keresztények és a zsidók között nagyon erős konfliktusok voltak, hát elég csak az apostolok cselekedetét elolvasni, és hát Rómában ott volt számos zsidó, és ő így mondja, hogy hát mivel veszekedtek ott a keresztényekkel, még fölfordulást csináltak, hát kizavarták őket Rómából. Ezt írja az apostolok cselekedete is a 18-as fejezetben. És utána ő is megjegyzi Néróval kapcsolatban Svetonius, hogy halálbüntetés szabott a keresztényekre, erre a káros új babonának hódoló népségre. Mert mi volt a fő gondja a rómaiaknak a keresztényekkel? Nem ismerték el a császárt Istennek. Ez volt a legfőbb gondjuk, mert hogy hisznek egy bizonyos Jézusba, meg talán még azt is mondják, hogy föltámadt, ez nem nagy dolog. De az a nagy dolog, hogy nem akarnak betagozódni a társadalomba, nem istenítik a császárt. És aztán van még más írásunk is, méghozzá egy bizonyos Pliniustól, ifjú Pliniustól, mert volt egy idősebb Plinius is, aki tanácsot kér. Ő Krisztus után 113-ban halt meg, és Bitínia kormányzója volt. És Trajánus császárnak írt egy levelet, hogy most mit csináljon, mert ugye ezt egy ilyen államot veszélyeztető szektának tartotta ő is a keresztényeket. Ezt írja Plinius, egyébként nagyon sok levele maradt fönn, valami 121, a 10. levélben ezt olvassuk. A keresztények meghatározott napon napkelt előtt össze szoktak gyűlni, és Krisztusnak, mint Istennek váltakozva éneket zengeni. Esküvel is kötelezik magukat nem valami bűnre, hanem arra, hogy lopást, rablást, házasságtörést nem követnek el, szavukat meg nem szegik, és rájuk bízott jószágot le nem tagadják. Ez pozitív jellemzés. A dolog megérdemli figyelmedet, főleg az érdekeltek nagy száma miatt. Mert minden korból, minden rangból, mindkét nemből igen sokan vannak érdekelve ebben az ügyben. E babonának a járványa nem csak a városokban, hanem a falvakban és a tanyákon is elterjedt. Úgy látszik azonban, még lehetséges megállítani és megszüntetni. És hát kéri Trajánus császárnak a utasítását, hogy mit mond. És a Trajánus az ilyen reálpolitikus volt, azt mondta, nem kell őket főkutatni, de ha előállítanak valakit, akkor mint vádlottat meg kell büntetni. Ha azonban valaki tagadja, hogy keresztény, és ezt ki is nyilvánítja, vagyis ha áldoz Istennek, ha bár múltja miatt gyanúsá vált, megbánása miatt nyerjen bocsánatot. Ugye az az Isten pogány istenség volt. Tehát ez egy nagyon nagy ókori bizonyíték arról, hogy már a keresztények úgy élnek a városban, hogy összejárnak meghatározott időben, napkelt előtt össze szoktak gyűlni. Hát miért napkelt előtt? Ezek általában alsóbb néposztályból való emberek voltak, akik dolgozni mentek. És nem lehetett napközben nekik misére menni, liturgiát végezni, ezért jöttek össze előtt, napkelt előtt. És egyébként se esett össze a rómaiaknak az ünnepe a heti rendszerességgel bekövetkező vasárnappal. Azt egyébként a rómaiak a nap napjának mondták. Úgyhogy ezért is jöttek ők össze, és akkor ott imádkoztak. És akkor az is érdekes, hogy azt mondja, hogy már nem csak városokban vannak, hanem hát falvakban, tanyákon is elterjedtek. A kereszténység először városhoz kötött vallás volt. Tehát nem kis helyekre mentek, hanem központokba az apostolok, és ott hirdették az evangéliumot, nyilván azért, mert ott sokkal több embert elértek. De aztán ugye elterjednek vidéken, hogy a pagánus szó, a pogány szó, az falusit jelent. Tehát volt egy időszak már a keresztény éra elején, amikor a városiak túlnyomó többsége keresztény volt, a vidékiek pogányok voltak. De az annyit jelent, hogy falusi. Ugye? A barbár szó az a szakálból van, de a kereszténységnek az első bázisát a város adta. Aztán ez úgy szokott fordulni, mert valamikor a falu őrzi tovább a hitet, akkor megint a város, szóval itten ilyen ingajárat van, mert valamikor a városokban elevenebb a egyházi élet, valamikor meg a falvakon. Tehát ezek a római irodalomból, emlékekből valók. Hát az is lehet, hogy még az idők folyamán föl fog bukkanni más is, hiszen van, amit egész későn fedeztek föl, de egyelőre ezeket ismerjük, mint ismertebb írásokat. A zsidóknál Talmud az egy olyan hatalmas nagy anyag, ami több száz évet átölel. Jelenleg is valami 6000 oldala van. Nekem egy magyar kivonatom van a Talmudnak, de kétféle Talmud volt. Volt egy Palesztinában, tehát Jézus szülő földjén, és volt Babilonban egy Talmud. És később inkább a babilonit használták már a zsidók, ennél fogva elég kevés, vagy csak ilyen nagyon áttételes utalás van Jézusra a Talmudban. És miután hát nem szerették a keresztényeket, ezért hát kitaláltak történeteket is, illetve úgy jelzik, hogy az a bizonyos férfi, vagy egy valaki, tehát ki lehet következtetni a Talmudból, hogy ott Jézusra tesznek utalást. Egy későbbi írás a zsidó irodalomból, a Toledot Jézu, vagyis Jézus származása, zsidó eredetű, hát ez már egészen vadító dolgokat mond, hogy Jézus egy római katonától, meg hát egy ilyen eléggé becstelen nőtől származik, szóval ezek abszolút gyalázatok voltak már, ez a Toledot Jézusban van benne. A Talmudban azért ennyire ilyenek nincsenek, csak ugyan áttételesen utalnak Jézusra. Talmud egyébként annyit jelent, hogy tanulás. Egyébként lehet látni, hogy időről időre mindig fölbukkan olyan nézet, ami ha nem tagadja Jézus létét, akkor rettentő sok ilyen gyalázatos dolgot akar róla állítani. Hát 15 évvel ezelőtt volt a Da Vinci kód, talán még emlékszünk rá, ha nem is olvasták a könyvet, de hát ugye annak az alapsztoria az volt, hogy itt a Leonardo da Vinci képéből mindenféle fantazmagóriákkal tovább gondolta az amerikai szerző, és azt mondta, hogy Jézusnak a felesége volt a Mária Magdolna, és hát gyermekeik születtek, és hát nem a legszebb színben szól Jézusról, de hát ilyenek voltak, mint hogy a Toledot Jézusban is van. Viszont van egy érdekes dolog a Talmudban, mert ebben minden van. Még hétköznapi és plegykaszámba menő dolgok is, De van ilyen, hogy a messiásnak az előjelei. És a messiás előjelei között azt sorolja föl, hogy hát tönkre ment a templom, és rettentően lesüllyedt a nép vallás erkölcsi élete, és ezért is el kell majd jönni a messiásnak. Pinkász ben Jáír mondja, tehát a ben az fiút jelent, tehát Pinkász fia Jáír mondja, mert a Talmud az ilyen, hogy ez mondja, az mondja, amaz mondja, benne ilyen régi emlékekkel. A templom elpusztulása óta gyalázattá lettek, most itt Csabernek mondja, de akik támogatták a templomot, és az előkelő származású férfiak eltakarják fejüket, gyengéké lettek a tett emberei, erőszakosak és nyelvesek pedig megszaporodtak, nincs aki kutat, nincs aki könyörög, nincs aki Isten után kérdez, kire támaszkodjunk. Egy másik ilyen bölcselő mondja, hogy kihaltak a bölcsek, kihalt a Tóra tisztelete, kihalt a jótett embere, kivesztek a jámborok, megszűnt a bölcsesség, az önfegyelem, és így tovább. A messiás előjeleként hozza ezt, hogy a templom elpusztult, nagy erkölcsi mélységbe került a nép, el kell jönni a messiásnak. De ő persze nyilván nem ismeri el még Jézust. De nekünk azért érdekes ez a szöveg, hiszen maga Jézus utal a templom pusztulására. Ez 30 tájékán volt, amikor Jézus azt mondja, hogy kő kövön nem fog maradni. És eltelt 35-7 év, és valóban lerombolták a templomot. És erről már említést tettem, hogy keresztények ennek tudatában el is menekültek a városból. És hát ma is a templom, az ott van Jeruzsálem közepén, ne zsidók nem mennek föl a templom térre, azért nem, mert hát ott van a földön a Szentek Szentjének valami darabja, vagy akár a 10 parancsolat tábláiból, és nehogy megszentségtelenítsék, ők csak a sirató falig mennek el, és ott hajlongva imádkoznak, és a templom azóta se épült föl. Tehát a messiás előjeleinek mondja a Talmud, hogy nagyon mélyre süllyedtünk, most föl kell támadnunk. Szóval van egy érdekes gondolat a másodtörvénykönyvben, Mózesnél, és ezt a 16. Benedek pápa a názáreti Jézus könyvében fejti ki, hogy Mózes azt mondja élete végén, hogy neked prófétát támaszt az Úr körödből, Izraelnek, testvéreid közül, mint engem. Őre hallgassatok. Olyan prófétát támaszt, mint engem, őre hallgassatok. És hát ugye ő volt a törvényadó, ha pedig Jézus olyan, mint Mózes, mondja ő, akkor egy új törvénynek lesz a megalapítója, az új szövetségének. És hát az is benne van a másodtörvénykönyvben, Mózes 5. könyve, mikor eltemetik Mózest, akkor megállapítják, hogy Izraelben azonban nem támad többé olyan próféta, mint Mózes, akivel az Úr szemtől szembe találkozott. De ugyanakkor azt olvassuk a János evangéliumában, hogy Jézus Krisztus az Atyától jön, ő is az Atya egy, és ő szemtől szembe van az Atyával. Mózes megkapta ezt a kegyelmet. Volt egy olyan időszak, amikor csak az Úr hátát láthatta, amikor elvonult mellette, de ezt állapítja meg róla a másod törvénykönyv, hogy olyan fajta Isten kapcsolata volt, mint senki másnak. És Jézus, aki a mi hitünk szerint a Mesiás, Mózesnél nagyobb, de megjövendölte Mózes, ő ezt mondja magáról, hogy Istent nem látta soha senki. Az egyszülött Isten nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van. Tehát beteljesíti azt a élményt, amit Mózes valamilyen formában megkapott. Találkozhatott az Istennel, de Jézus Krisztus az Atya világából jött közénk, és hát ez a mózesi jövendőlés egyedül csak Jézus Krisztusra illik. Senki másra, egyetlen egy prófétára sem, és ő úgy tudott szólni az Istenről, a mennyei Atyáról, mint aki az ő világából jött ide. Egyébként Pascalnak van egy érdekes okfejtése, amikor azt mondja, hogy mindenki arról a világról, amelyikben él, arról beszél természetesen. És ezt a hasonlatot mondja, hogy hát a koldus emlegeti a filléreit, hogy na, mennyi, ennyit koldultam. A polgár a forintjait, hogy ennyi hasznot hozott, erről beszél természetesen. A király a millióiról. A király úgy beszél, hogy most 1 milliót ideadok, odaadok, mint a kódus a filléreiről. Addig, ameddig az embereknek nem volt olyan tapasztalata az Istenről, mint Jézusnak, addig ő volt az Úr, a magasságbeli, a dicsőséges, az abszolút szent, ami igaz is. De azt senki nem merte mondani, hogy az Isten Atya. És hogy én és az Atya egy vagyunk. És olyan hasonlatokat nem tudott senki mondani, olyan közvetlen és természeteset, mint Jézus, gondoljunk a tékozló fiú történetére, vagy másra, ami csak abból a tapasztalatból származott, hogy ő istenségében, isteni természetében egy volt az Atyával. És ezért az ő tanítása ebből a közvetlen élményből forrásozik, és ezért tud ilyen nagyon egyszerű szavakkal mondani ő dolgokat, ami az Istenről, az Atyáról való tanítás. Tehát ugye egy ilyen külső pszichológiai érv, hogy amit Jézus mond, hogy Isten soha nem látta senkit, az egyszülött fiú nyilatkoztatta ki, az ő. Tehát a Mesiás az Isten fia. Tehát az a vonulat, ami az üdvösség történetében egyre inkább abba az irányba mutat, hogy Jézus Krisztus lesz, vagy a Mesiás el fog jönni, és az ilyen és ilyen tulajdonságokkal fog rendelkezni. És még Mózesnél is nagyobb lesz, már pedig Mózes a zsidók legnagyobb tanítója, nem a proféták, hanem Mózes, ezért is mondják őket Mózes vallásúnak is. Ez Jézus Krisztus személyében beteljesedik. Ezért mondjuk a megtérő zsidók számára, akik ezeket a szentírási részeket is ismerték, egyfajta belső szentírási bizonysággal szólt hozzájuk, hogy igen, ez a mi írásainkban is benne van, és mind azt bizonyítja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Tehát amikor mi keressük értelmünk számára Jézus Krisztus történetiségére, kilétére, keresztény hitünk szerinti megvallottságára választ, hogy az igaz, akkor ezek a ismérvek, ezek hozzá segítenek bennünket, hogy higgyük, de ehhez még szükség van az Isten kegyelmére is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.